Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében hálaadással lépünk a szent színed elé. Megköszönjük a Krisztusban kapott szabadulásunkat, a teljes megváltásunkat. Megköszönjük a drága szent szellemet, akit elküldtél, aki bennünk vett lakozást, és kiárasztjuk a tűzkenetet a Jézus nevében, amely folyamatosan eltakarítja az utunkból az ellenségnek minden erődítményét, seregét, csapdáját, és hálánkat adunk a szolgáló angyalokért, akik folyton értünk munkálkodnak. Megköszönjük, Atyám, hogy a Te kegyelmed folyamatosan megújul felettünk napról napra, és munkálja a helyzeteket, a megoldásokat, és hálánkat adunk, hogy abban a győzelemben járhatunk, amit az Úr Jézus Krisztus megszerzett a számunkra, mert mi elfoglaljuk a hatalmi helyünket a Te jobbodon, Atyám, és használjuk az Úr Jézus Krisztus győztes nevét, ami nekünk adatott, és az ellenséget a talpunk alatt tartjuk, amit Te nagy gyorsasággal megrontasz, mert megvan írva. Hálakat adunk, Atyám, hogy Te folyamatosan tanítasz bennünket az ige által. Köszönjük, hogy felkent tanításokat hallgathatunk, és ezáltal épülhetünk napról napra, szintről szintre. És köszönjük azokat a kijelentéseket, Atyám, amit Te adsz a szívedből a mi szívünkbe. Hálakat adunk, Atyám, hogy megtanulhatjuk azt is, hogy hogyan tölthetjük ki azt a csekket, amit Te adsz nekünk, hogy szabadon felhasználhassuk. Köszönjük, hogy a Te áldottaid vagyunk, és megáldjuk mindazokat, akik a szívünk tábláján vannak, megáldjuk a gyülekezet minden tagját, jelenlevőket, távollevőket, hozzátartozókat az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Eléd hozzuk, Atyám, az imakéréseket, és először is hálákat adunk, Atyám, hogy a Te szereteted és békességed uralkodik az otthonokban, a gyülekezetekben, a munkahelyeken a Jézus nevében, és a helyreállítást szólítjuk elő a házasságukban, a családtagok között a Jézus nevében. Az egységet profétáljuk minden igei közösség felett, és az ékeket, amit az ellenség próbálna behelyezni, azokat kivetjük, és a helyébe a Szent Szellem ragasztóját árasztjuk ki. Köszönjük, Atyám, a Te gondoskodásodat, az ellátásodat. Hálákat adunk azért, hogy gondoskodsz a Te gyermekeidről. Megtörjük a lázongás szellemét az országunkban, Európában, és ezeket a lázadó szellemeket megkötjük, levágjuk és elparancsoljuk az emberektől. A Te hatalmas békességedet árasztjuk ki a nemzetek felett, a vezetők felett, a gyülekezet tagjai felett, és kihirdetjük, hogy mi a Szentvér védőburkában járunk, kelünk minden nap, amit az ellenség nem képes áttörni. És a Zsoltár 91 védelmét árasztjuk ki az útrakelő szentek felett. Továbbá az ige hatalmát árasztjuk ki minden élet, ügy és szolgálat felett a Jézus Krisztus szent nevében. És mindaddig, Atyám, hálákat adunk, amíg nem látjuk valóságba jönni az ima kéréseinket. Minden jó magot megöntözünk, hogy bőséges aratás jöjjön elő, a rossz magokat pedig hatástalanítjuk, hogy gyümölcstelenek maradjanak. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Halleluja. Nagy szeretettel köszöntünk benneteket. Hálát adunk a Szent Szellemnek, hogy munkálkodó több területen, vállizületben, térdben, lábfejnek a felső részén, és fogazat, ez jelenthet csontozatot is, mert egy anyagból készült, ugye? Köszönjük, hogy az Úrnak szenteltétek a mai estét. Folytatjuk a bibliai hit sorozatunkat a 21. résszel, amelynek a címe Isten csekje. Emlékszem rá, hogy általános iskolában kellett csekket hozni a postáról, és gyakoroltuk a csekknek a kitöltését. Ma is hasonlót teszünk, csak most ma Isten csekkét fogjuk megtanulni, hogy hogyan töltsük ki. Az első pont, négy lépés. Egy látomást követően Hagennek megjelent az Úr Jézus, és személyesen tanította őt. Beszélt a szolgálatáról, a családi ügyeiről, az anyagi dolgairól, az ország helyzetéről, és minden úgy lett, ahogy ő mondta. Így szólt Hagenhez az Úr Jézus: légy hűséges, és töltsd be a szolgálatodat, fiam, mert az idő közel. Na most ezt tudni kell, hogy az idő múlása nem azonos a két dimenzióban, a földi, a fizikai világban és a szellemi világban. Több kereszténytől hallottam már azt, hogy hát már régen megírták azt, hogy Jézus hamar visszajön, aztán már elmúlott 2000, de ez azért van, mert az időszámítás nem ugyanaz a szellemi és a fizikai világban. Igen, a következőt felelte: drága Úr Jézus, mielőtt elmégy, szeretnék valamit kérdezni tőled. A Márk 5-ből két prédikációm van a vérfolyásos asszonyról, arról, aki megérintette a ruhádat. Mind a kettőt a Szent Szellemtől kaptam. Az egyiket akkor, amikor a gyülekezetben igyekeztem az autópályán, és közben nyelveken énekeltem. Később, amikor Alabamában el akartam kezdeni ezt a prédikációt, és már fel is olvastam az igét a Bibliából, hirtelen úgy tűnt, hogy bizonyos versek háromszorosára nőve kiemelkednek a szövegből. Mi úgy szoktuk mondani, hogy kiugrott. Megértettem valamit, és ez szolgált a következő prédikáció alapjául. Uram, ahányszor csak elmondom ezt a két prédikációt, úgy tűnik, hogy a Szent Szellem megpróbál egy harmadik üzenetet is átadni, egy olyat, amely többé-kevésbé kiegészíti a meglevő kettőt. Az ima idő alatt pedig, amikor nagyobb kenet van rajtam, úgy tűnik, meg is kapom az üzenetet, de soha nem tudom átvenni. Azt hiszem, nem tévedek, és ha igazam van, akkor szeretném, ha most ezt átadnád nekem. Az Úr így válaszolt: igazad van. A Szent Szellem megpróbált a te szellemednek egy újabb üzenetet átadni, de nem tudtad azt megragadni. Amíg itt vagyok, megteszem, amit kértél. Írd. Igen, gyorsan elővett egy papírlapot, és tanácsos, hogyha te is tartasz kéznél papírt és tollat, mert az Úr szólhat hozzád is. Ha ilyenkor nem írjuk le az üzenetet, könnyen elveszíthetjük azt, amit kaptunk. Tehát az Úr Jézus elkezdte: írd. 1, 2, 3, 4. Ebből tudta Hagen, hogy az üzenet 4 pontból fog állni. Azután Jézus így folytatta: ha valaki megteszi ezt a 4 lépést, és ezt a 4 elvet működésbe hozza, mindig megkapja, amit az én nevemben kér az atyától. Ezt a 4 lépést azonnal meg lehet tenni. Alkalmazhatod az üdvösséggel, a gyógyulással, a Szent Szellemvételével és a győzelemmel kapcsolatban, és meg lesz, amit kértél. Vannak dolgok, amelyeknek a kibontakozásához idő kell. Például, hogyha nagy összeget akarsz keresni egy évben, akkor ezeket az elveket néhány hónapon keresztül kell a gyakorlatban alkalmaznod. Hasonlóan egy bizonyos időtartamra van szükség a gyülekezeti munka, vagy a vasárnapi iskola építése esetében is. De akár azonnal teszik meg ezeket a lépéseket a hívők, akár egy hosszabb időszak alatt gyakorolják, eredménnyel járnak, vagyis kitöltheted a csekkedet Istennél. Ezek alapján Hagen azt a címet adta a prédikációjának: hogyan töltheted ki a csekkedet Istennél? Ezek a lépések annyira egyszerűek, hogy szinte már butácskának tűnik, de ha megfigyeled, Jézus prédikációi sohasem voltak komplikáltak és bonyolultak. Olyan kifejezéseket használt, amelyeket tanulatlan emberek is megértettek. Például szőlőskertekről, juhokról és pásztorokról beszélt. A szellemi igazságukat egyszerű módon illusztrálta fizikai képekkel. Azok, akiknek ő prédikált, nem részesültek magasfokú oktatásban, mint amilyeneket mi élvezünk. Isten soha nem szólt úgy, hogy ne lehetett volna megérteni. Ami az atyától jön, az tiszta, érthető és szemléletes. Most vegyük sorra, hogy miként kell kitölteni Isten csekkét. Mert Isten egy kitöltetlen, üres csekket ad nekünk. És ez a csekk a János 15-16b részében található, ami így szól. Akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Tehát ebben az igében rejlik az a csekk, amit Isten ad nekünk, hogy mi töltsük ki. A négy lépés a következő. De ezt mondjuk el együtt, jó, hogy beívódjon a szívetekbe. Első lépés, mondd ki.
Mondd ki.
Második lépés, tedd meg.
Tedd meg.
Harmadik lépés, fogadd el.
Fogadd el.
Negyedik lépés, mondd el másoknak.
Mondd el másoknak.
Ezeken fogunk ma végig menni. Tehát az A alpont, első lépés, mondd ki. Mondd ki. És nézzünk ezekhez igei példákat. A Márk evangéliumban, az 5. fejezetben olvassuk el a 25-től 34-ig a vérző asszony történetét.
És egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos volt, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt, inkább még rosszabbul lett. Mikor Jézus felől hallott, a sokasságban hátulról kerülve illeti annak ruháját. Mert ezt mondja vala, ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. És vérének forrása azonnal kiszáradt, és megérzi testében, hogy kigyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott ki belőle, megfordult a sokaságban, és mondta, kicsoda illeti az én ruháimat? És mondának néki az ő tanítványai, látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezett, kicsoda illetett engem? És körülnézett, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy valahoda, és elébe borult, és elmondott néki mindent igazán. Ő pedig mondta néki, leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békével, és megszabadulva bajodtól, maradj egészséges.
Amen. Amen. Három evangélium is leírja ezt a történetet, de a legrészletesebben a Márk evangéliumban olvashatjuk. Az ige azt mondja, hogy ez az asszony hallott Jézusról, mert valaki beszélt neki róla. Lássátok meg ebből a bizonyságoknak a fontosságát, mert azok felgerjesztik másoknak a hitét. Pesti tanításokban a Pesten szolgáló testvérek nem egyszer a saját életükből hoznak bizonyságokat. És amikor valaki hall egy bizonyságot, akár úton, útfélen, vagy akár egy tanításban, akkor ez felgerjeszti a hitét, mert azt látja, hogy neki sikerült az ige által megoldást nyerni. Ha neki sikerült, akkor nekem is fog működni. Tehát nagyon fontos szerepe van a bizonyságoknak. És ennek az asszonynak is felgerjesztette a hitét az, amikor hallott Jézusról, hogy ő gyógyít. És oda ment a közelébe, oda furakodott a közelébe. És nem volt telhetetlen, mert nem azt mondta, hogy Jézus, tedd rám a kezemet. Ő megelégedett azzal, hogy csak megérintsem a ruhájának a szegélyét, a rojtokat. Minden harcnak van egy isteni és egy emberi oldala. Megvan a részed a megoldásban. Van feladatod, és ezt be kell töltened. Isten nem fog elhagyni sohasem, mert az igében ezt megígérte. Ha cserben hagyásról beszélünk, akkor az csak a részünkről következhet be. De ha mi gondosan megtesszük a magunk részét, akkor biztosak lehetünk a győzelemben. Tehát beszéltek az asszonynak Jézusról, így ő megtudta, hogy Jézus képes meggyógyítani a betegeket. Mit tett erre? Mi volt az asszonynak az első lépése a gyógyulás felé? A 28-as vers szerint kimondta a hitét. Tehát az volt az első lépés, hogy kimondta a hitét. Jézus így folytatta a látomásban. Pozitív vagy negatív? Ez az egyéntől függ. Amit kimond, azt fogja kapni. Ez az asszony mondhatott volna negatív dolgot is a pozitív helyett, és akkor aszerint kapott volna. Mondhatta volna, hogy már semmi értelme az életnek, olyan sokat szenvedett, és olyan sok orvos tanulmányozta az esetét, hogy a legjobb lenne, ha meghalna. De ha ezt mondta volna, akkor ezt is kapta volna. Ám ő nem az élet ellen beszélt. Pozitív megvallást tett. Azt mondta, ha a ruháit érinthetem is, meggyógyulok. Tehát ezzel kifejezte a hitét. És ez megtörtént. Elnyerte a gyógyulását. Ezért veled is megtörténhet az, amit kimondasz. A kimondással kitöltheted a csekkedet Istennél. Az első lépés a csekked megírásakor a kimondás, a kihirdetés vagy elrendelés. És ezt a szánkkal végezzük el. Az órunk alatt van egy nyílás. Ezt sokféleképpen használhatjuk. Jó dolgokra és rossz dolgokra is. A vereséget ugyancsak a saját ajkaiddal okozhatod, ha negatív módon használod. És a példabeszédek 6.2 erről ír.
Szádnak beszédei által estél törbe, megfogadtattál a te szádnak beszédeivel.
Amen. Amen. Mi, mint hívő keresztények, sohasem beszélhetnénk vereségről és kudarcról. És a Szent Szellem azért vezetett úgy, hogy a imakérésekben változást szólítsunk elő, mert több volt a problémának a fejtegetése, mint a megoldásé. Ha próbákról, hiányról beszélsz, észreveheted, hogy a hited azonnal kiapad és elillan. De ha arról beszélsz, milyen hatalmas a mennyei atyád, és mit tud tenni, akkor a hited ugrásszerűen meg fog növekedni. Ha megvallod, hogy szegény vagy, ez megállítja a pénzt az úton, hogy hozzád jöjjön. Ha a pénztelenségről beszélsz, ez megállítja a pénz áradását. Ha a betegségről beszélsz, ez megállítja a gyógyulás kiteljesedését. Ha kételjeidet és félelmeidet mondod ki, ezzel te magad teszed tönkre a saját hitedet. B. Alpont. Második lépés, tedd meg. Semmi haszna nem lett volna a beteg asszonynak abból, ha csak annyit mond. Megérintem Jézus ruháját és meggyógyulok, és emellett nem tett volna semmit. Jézus így szólt Hégenhez. Cselekedeteitek vagy vereséget hoznak, vagy sikert. Aszerint kapjátok, vagy nem kapjátok azt, amit kértetek. A vérfolyásos asszony az ő beszéde szerint cselekedett. Megérintette Jézus ruháját. Tehát a megvallást feltétlenül cselekedetnek kell követnie. Például a vérző asszonyhoz hasonlóan kijelentheted, ahogy átléped a gyülekezet küszöbét, meggyógyulok. Ez pont olyan kategóriájú megvallás, mint amit a vérző asszony tett. Ennek az asszonynak erősebb volt a hite, mint a félelme. A megkövezését kockáztatta azzal, hogy figyelmen kívül hagyta a törvény tiltását, miszerint nem mehetett volna be a tömegbe. Azt el tudjátok képzelni, hogy amikor Jézus tanított, gyógyított, ment, milyen tömeg vette körül. Mindenki ott akart lenni a közelében. Most ennek az asszonynak ezen a tömegen kellett valahogy átfurakodnia magát, és ez törvényszegés volt abban az időben. Mert az ő betegségével nem mehetett volna tömegbe. De a hit erősebb volt, mint a félelme. C. alpont, harmadik lépés, fogadd el. Mivel az asszonynak elfogadó hite volt, ezt követően megérezte testében, hogy meggyógyult bajából. Ezt olvastuk fel az igéből. Jézus pedig megkérdezte, ki érintette meg a ruhámat? És a tanítványai csodálkozva mondták, hát sokan kutolonganak körülötted, és te azt kérdezed, hogy kicsoda érintett meg. Az asszony először kimondta a hitét, azután jött a gyógyulásáért, majd elfogadta, és megkapta azt. Végül pedig érezte, hogy megszabadult a betegségtől. Figyeld meg, hogy a gyógyulás érzése csak azután következett, hogy ő megtette, amit kimondott. Azaz megérintette Jézus ruhájának a szegélyét. És kenet áradt ki Jézusból. Most jön a kijelentés, itt van a második bizonyítéka annak, hogy amikor a kelmékért imádkozunk, akkor a kelmékben a kenet tárolódik. Egyrészt ugye Pál testéről elvitték a kötényeket, a keszkenőket, ami a testén volt, mert kenettel volt telve. És ugyanaz a helyzet Jézus ruhájával is. Mert nem kellett személyesen kontaktusba kerülni Jézusnak és a betegasszonynak, hanem elég volt megfogni a ruháját. Mert a ruhán keresztül a kenet kiáradt. Köszönjük, Uram! A legtöbben azt akarják, hogy a gyógyulás érzése legyen az első, és csak azután mondja és cselekszi, amit kell. De ez helytelen. Te ne ezt tedd. Neked előbb ki kell mondanod, majd cselekedned, és így tapasztalni fogod az eredményt is. Lukács 8.46-ot olvassuk el. Itt kicsit bővebben fejti ki ezt a részt, hogy Jézus észrevette, hogy erő árad ki belőle.
Jézus pedig mondta, illetett engem valaki, mert én észrevettem, hogy erő származik ki tőlem.
Amen.
Amen.
Itt a Lukács jobban kifejti ezt a részét a történetnek. Ez egy isteni erő. Az egész világ retteg a nukleáris fegyverek miatt, mert azok rádióaktív anyagot hagynak a légkörben. Ezt az erőt nem lehet látni, és nem lehet érezni, mégis veszélyes, sőt halálos. De munkálkodik egy olyan erő is a Földön, amely nem halálos és nem veszélyes. Ez az erő jó, és mindig jelen van mindenhol. Ha világon tudná ezt minden ember, akkor meggyógyulna a betegségéből. Tehát létezik egy erő, amelynek az a célja, hogy megszabadítson mindentől, ami nekünk árthat. Ez a kenet. És ez a kenet gyógyította meg a vérfolyásos asszonyt. D. alpont. Negyedik lépés, mondd el másoknak. A vérfolyásos asszony a sokaság előtt tett bizonyságot. És ehhez olvassuk el a Lukács 8.47-et, az egyszerű fordításból. Lukács 8.47, egyszerű fordítás.
Az egész nép előtt elmondta, hogy miért érintette meg, és hogy azonnal meg is gyógyult.
Amen. Tehát nem csak négy szem közt mondta el Jézusnak, hanem az egész tömeg előtt bizonyságot tett, mindenki füle hallatára. Nekünk is úgy kell bizonyságot tennünk mások előtt, hogy ők is képesek legyenek Istentől elfogadni. Ez megtörténik kisgyülekezetekben, megtörténik a pesti anya gyülekezetünkben, sőt még ez vissza is nézhető videó formájában. Van egy külön oldal a bizonyságoknak az interneten. A te bizonyságod is megerősíti mások hitét, látva azt, hogy te megkaptad a választ a problémádra. Az első lépés a kimondás, a negyedik lépés az elmondás. Először kimondta az asszony, amit hitt, később pedig azt a csodát osztotta meg másokkal, ami vele történt. Van itt egy alapelv. Ki kell mondanod bizonyos dolgokat hittel, mielőtt megkapnád azokat Istentől. Ez a csekk kitöltése. Az emberek zömmel rossz dolgokat mondanak ki, mert a rossz dolgokra tanították őket, ennél fogva a rossz dolgokban hisznek. De amikor a jó dolgot kezdik el hinni és kimondani, akkor azt fogják megkapni. Látomásában Hagen elmondta az Úrnak, hogy most már megértette ezt a négy lépést, amelyet ha valaki megtesz, akkor megkaphatja a gyógyulást, ahogyan az igében ez az asszony is. És ez a négy lépés minden területre érvényes, bármely területen alkalmazható. De vajon ez azt jelenti, hogy az emberek így vehetik a Szent Szellemet is? Az Úr Jézus azt felelte, hogy igen. Hagen megkérdezte, ez azt jelenti, hogy bármely hívő kitöltheti a csekét győzelemre, a betegség, az ördög is a világ felett? Határozottan igen, felelte az Úr Jézus. De ha nem teszik meg ezt a négy lépést, csak az idejüket pazarolják az imádkozással. Tehát végigértünk a négy lépésen. Második pont, két bizonyíték. Biblia azt tanítja, hogy egy igét két vagy három másik igével támasztunk alá. És most ez következik. Nagyon fontos megérteni. Minden igét más igék világosságában szabad csak vizsgálnunk, tanulmányoznunk. Mert így maradhatunk meg a helyes vonalon. Így nem sodródunk ki a megfelelő irányból. Hagen végül megkérte Jézust, hogy adjon még néhány igét ezzel a négy lépéssel kapcsolatban. Válaszul az 1 Sámuel 17-et adta, amelyben Dávid ugyanezt a négy lépést használta. Ez a történet nagyon hosszú, ezért elküldtem tegnap, hogyha volt időtök, akkor át is tudtátok olvasni, mert teljes egészében nem fogjuk felolvasni. Dávid lement a táborba, és látta, hogy a filiszteusok az egyik oldalon gyülekeznek, az izraeliták a másikon. A filiszteus óriás azt mondta, hogy a vesztes oldal szolgálni fogja a győztest. Dávid első tette az volt, hogy kijelentette, harcolni fog Góliát ellen. 1 Sámuel 17:37.
És mondta Dávid, az Úr, aki megszabadított engem az oroszlánnak és a medvének kezéből, meg fog szabadítani engem e filiszteusnak kezéből is. Akkor mondta Saul Dávidnak, eredj el, és az Úr legyen veled.
Amen. A vers első felében Dávid kimondja a hitét, hogy harcolni fog Góliát ellen. Kimondja, hogy mit fog tenni, hogy harcolni fog. A vers második felében pedig Saul király harcba küldi Dávidot. Fiatal volt, szinte gyerek. Dávidnak nem volt konkrét igéje. Egyszerűen csak tudta, hogy megkapja azt, amit kimond. Tudta, hogy kitöltheti a csekét, tudta, hogy Isten megtesz bármit, ha ő hittel kimondja. Ha Isten nem tesz többet érted, ez azt jelenti, hogy te nem mondtál többet magadról. Nagyon jó volt a tegnapi tanítás a jövőképről. Mindaz, amit ma van, annak az eredménye, amit tegnap mondtál. Ha kátyúban vagy, azért van, mert ennyit hiszel magadról. De ha helyesen beszélsz, és helyesen hiszel, akkor partra fogsz kerülni. Dávid tehát kiment a harctérre a pásztori szerszámával, ami nem más, mint a tarisznya, a parítja, és benne a kő. A Góliát pedig talpig páncélban és fegyverekkel. Olvassuk az 1 Sámuel 17:42-t.
Mikor pedig oda tekinte a filiszteus, és meglátta Dávidot, megvetette őt, mert ifjú volt és piros, és szép tekintetű.
Amen. A piros két dolgot jelent. Napbarnította, vagy vörös hajú. És hogyha emlékeztek Jesse beszámolójára, ő azt mondta, hogy Dávid vörös hajú. Ő találkozott Dáviddal. Dávid hagyta Góliátot beszélni. Te sem tudod az ördögöt megakadályozni a beszédben, csak hadd halandzsázzon. De ha befejezte, neked is van mit mondanod. Mert Isten az igét a szádba adta, amivel törhetsz és zúzhatsz az ellenségnek a táborában. Jézus sem állította le az ördögöt, de amikor befejezte, neki is volt néhány szava. Mindig úgy kezdte, hogy ördög, meg van írva. És a vonatkozó igét hozzákapcsolta. Nekünk is így kell kezdenünk, hogyha próbálna kikezdeni velünk az ördög. Ördög, meg van írva. És akkor megkeressük, hogy mi az, ami arra a helyzetre vonatkozik. Majd Dávid a hitét kifejezve azt mondta. Ezt nézzük meg az 1 Sámuel 17-ben, a 45-ös, 46-os versben.
Dávid pedig mondta a filiszteusnak, te karddal, dárdával és pajzsal jössz ellenem, én pedig a seregek urának, Izrael seregei Istenének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illetél. Ma kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és fejedet levágom rólad. A filiszteusok seregének tetemét pedig az égi madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, van Istene Izraelnek.
Amen.
Amen.
Dávid csak egy kis falusi gyermek volt, Góliát pedig egy óriás, közel 3 méteres. Néhányan megkérdezik, honnan tudta Dávid, hogy mit kell mondania? Amikor világi dolgokról van szó, mindenki pontosan tudja, mit tegyen. De ha már szellemi dolgokról van szó, nem mindig tudjuk, hogy mit tegyünk. De valahogy mégis kitöltjük Isten csekjét. És Dávid elérkezett a 3. lépéshez, megcselekedte, amit kimondott. Mivel nem bírta el a király páncélját és a fegyverzetét, egy szál paritjával és teniszlabda méretű kövekkel indult harcba Góliát ellen. Ezt megtaláltam a Biblia magyarázatában, hogy akkor teniszlabda méretű köveket használtak paritjába. Tehát annak azért van súlya, lökete, de itt még van valami. Dávid és Góliát nem volt azonos súlycsoportban, de nem a fizikai erőfölény, hanem Isten erős karja hozta meg a győzelmet, mert Dávid elfogadta Isten segítségét. Az Úr mindent megcselekszik, amire neked hited van, és azt ki is mondod. És hiszem, hogy az angyalok úgy irányították azt a követ, hogy Góliát homlokát érje el. És egy lövedékkel kiütötte. A győzelmet követő csatakiáltás pedig megfelel a kihirdetésnek. Sokan olvasták ezeket az igéket, de mégsem kaptak elő világosságot, kijelentést belőle. Most nézzük át a 4 lépést itt Dávid esetében. Először kifejezte a hitét, hogy mit fog tenni. Hogy levágom a fejedet. Legyőzlek Isten segítségével, nem az ő erejével. Isten segítségével. Utána megcselekedte, mert kilépett Góliát ellen harcolni. Aztán elfogadta Isten segítségét, hogy az angyalok közreműködésével győzelemre jusson, és a végén volt egy nagy csatakiáltás, ami a győzelem kihirdetésének felel meg. Tehát megvan a 4 lépés. Következő történetet vegyük szemügyre. Hégen általánosságban megkérdezte az urat, hogy az elveszett is megtehetné-e ezt a négy lépést, és használhatná-e ezeket az elveket. Jézus azt felelte konkrétan, igen, hiszen az elveszett használja is az üdvösségre jutásban ezt a négy lépést. Vannak ilyen igék, csak még nem ismerted fel azokat, mondta Hégennek. Az egyik ilyen történet a Lukács 15-ben található, a tékozló fiú története. A tékozló fiú az elveszett embernek a jelképe. Itt sem olvasunk fel minden igét. A legelső dolog, amit a tékozló fiú tett, a kimondás volt. Tékozló fiú a következőképpen szólt. Olvassuk el a Lukács 15-ben, 18-tól 19-ig. Annyit még hozzátennék, hogy egy embernek volt két fia. Az egyik megunta otthon a munkát, világot akart látni, kikérte a vagyonát, elment, de minden pénzét elverte, és éhezett. Ezért fejéhez kapott, és rájött, hogy mennyivel jobb lenne otthon. És itt olvassuk el a Lukács 15-ben a 18-as, 19-es verset.
Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy.
Amen.
Amen.
A tékozló fiú következő lépésben cselekedett, elindult hazafelé. Amit kimondott, azt megcselekedte. Lukács 15-ben a 20-as vers eleje.
És felkelvén elment az ő atyához.
Amen. Amen. Tehát ez volt a második lépés. A harmadik lépésként elfogadott az atyától, aki hozzáfutott, a nyakába borult, gyűrűt húzott az ujjára, sarut a lábára és felöltöztette. Jelképesen ez a földi atya, apuka, ez a mennyei atyának a jelképe. Lukács 15-ben a 20b és a 22-es verset olvassuk el.
Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesik rajta a szíve, és odafutván a nyakába esik, és megcsókolgatá őt. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira.
Amen. Amen. Jézus így folytatta a látomásában, amikor Hégennek szólt. Azok az emberek, akik odajönnek az oltárhoz kiáltozva és könyörögve, hogy mentsen meg őket, nem azért jönnek, hogy megtérjenek. Azért jönnek, hogy megpróbálják magukra erőltetni annak a gondolatát, hogy hisznek valamiben. Ha úgy jönnének oda, ahogy a tékozló fiú tette, Isten találkozna velük, mielőtt még az oltárhoz érnének. Mert újjászületni lehet otthon, lehet a mezőn, bárhol. Tehát nem kimondottan csak a gyülekezetben. A tékozló fiú történetéből tudjuk, hogy mi történt azután. A testvére nem akarta látni, de az apa kérlelte. Az elveszett számára üzenet az, amit az atya akkor mondott. Ez a Lukács 15-24-ben van.
Mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kezdjenek azért vigadni.
Amen.
Amen.
Az együttünneplés pedig megfelel a bizonyság kihirdetésének. Mert amikor ilyen nagy ünnepség van, akkor máshonnan is oda serejtődnek az emberek, és megkérdezik, hogy mi történt. Az üdvösség négy lépése. Az elveszett kimondja a hitét, erre a száját használja az egy cselekedet, elfogadja Jézust, és utána bizonyságot tesz az emberek előtt, hogy én már Isten országához tartozom, az én Uram Jézus. Itt a tékozló fiúnál is nézzük meg a négy lépést, hogy tisztán láthassunk ebben a dologban. Először A fiú kimondta, hogy hazamegy. Utána cselekedett, mert elindult. Aztán elfogadott az atyától. Elfogadta, hogy visszafogadja. Elfogadta a ruhát, a gyűrűt, a sarut. Elfogadta a szeretetét. És a negyedik lépés a kihirdetés, az örömünnepség, az együttünneplés volt. Köszönjük az Úrnak, hogy ilyen gazdagon, három történeten keresztül tanulmányozhattuk a csekknek a kitöltését, a négy lépést, a négy alapelvet. Harmadik pont, mit hirdetsz ki? Mint láttuk, a szavainknak súlya van. Azok valamilyen következménnyel járnak. És nézzünk erre két példát. Igen, az egyik alkalommal az otthonához közel prédikált egy sátoros összejövetelen. Felesége és gyermekei is vele voltak. Az anya megkérdezte, hogy hová megy, és amikor megmondta neki, felszólította, hogy legyen nagyon óvatos az úton, mert arrafelé nagyon sok a baleset. Édesanyja azt is mondta, hogy amikor a fia úton van, akkor egész éjszaka viraszt és imádkozik érte. És mindig várja, hogy megszólaljon a telefon egy rossz hírrel, hogy baleset történt. Anya így szólt, fiam, tudom, hogy van hited, de nekem soha nem volt túl sok. Ő is Krisztus testének a tagja volt, de a folytonos, negatív beszédeivel lerombolta Isten áldásait. A család valamennyi tagja megegyezett abban, hogy Hagen egy két lábon járó csoda. Ha már csak a gyógyulását tekintjük, akkor is kimondhatjuk ezt. Az anyja úgy gondolta, hogy a fia utazás közben minden percben imádkozik. Ő azt akarta, hogy állandóan imádkozzon, hogy Isten vele legyen. De Hagen megmondta neki, hogy soha nem kéri, hogy az Úr vele legyen, mert az igében más áll. Olvassuk el a Józsué 1.5-nek a második felét.
El nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled.
Amen. Amen. Itt van egy gyönyörű ígéret. Hagen nem úgy szokott utazni, hogy közben üvöltözik, kiabál, és rimánkodik Jézusnak, hogy ne hagyja el. Mielőtt útnak indul, mindig megvallja. Mennyei atyám, nagyon hálás vagyok a te igédért, és nagyon boldog vagyok, hogy Jézus velem van. Elmondta anyának, hogy az angyalok is mindig vele vannak. Tehát Jézus mellett még az angyalok is. Olvassuk el a Zsoltár 34 hetet.
Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket.
Amen. Amen. Tudjátok, mit jelent a tábort járás? Hát amikor utaztak, és éjszakára ugye megálltak, akkor a szekereket ugye körbe rakták, az volt egy tábor, és voltak őrök, akik körbe-körbe járkáltak a tábor körül, hogy nehogy valaki őket ugye megtámadja, vagy vadállat jöjjön oda közelbe. Tehát az angyalok is így járnak őrjáratot körülöttünk. Annak tudatában, hogy a nagyobb benne van, Hagen énekelve, örvendezve utazott, hiszen az Úr már kijelentette, hogy a gonosz nem lesz felette Úr. Egy svéd bibliafordításban a Zsoltár 91.10 verse így szól.
Egy baleset sem fog téged elérni.
Amen. Amen. Tehát amikor elmondta az anyjának, hová is készül, ő legközelebb így szólt. Fiam, ne védd oda a feleségedet és a gyermekeket. Azt hallottam a rádióban, hogy fekete himlő járvány van abban a városban. És ha rosszabbodik a helyzet, akkor bezárják a közintézményeket is. De Hagen megmondta neki, hogy az összejövetelt már megtervezték, és mindenképpen megy. És azt is, hogy a gyermekei közül egyik sem lesz bárányhimlős soha. Erre kiugrott a székéből, szívéhez kapott és közölte, hogy nagyon megbántotta, amiért így beszélt vele. És tényleg nem érti, hogy mi ütött belé. Nem érti, hogy mi van vele. Fel kellett világosítania, hogy a 91-es Zsoltáról már akkor beoltotta a gyermekeit himlő ellen, amikor megszülettek. Hálás volt Istennek a vakcinákért, de azok soha nem adnak 100%-os védelmet. Ő viszont tudott valamit, ami 100%-os védelmet ad. Most olvassuk el a mi fordításunkból a Zsoltár 91-10-et.
Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz.
Amen.
Amen.
Mai szóhasználat szerint a sátor a lakhelyünk. Tehát nem közeledik a lakhelyünkhöz a veszedelem, a csapás. Ez egy ígéret. A fekete himlő egy csapás. Tehát a gyermekek soha nem kaphatják meg. Anya erre azt felelte, hogy ismer egy nagyszerű prédikátort, akinek a fia mégis megkapta. Hégen azt felelte erre, hogy neki a Bibliában kell hinnie, és nem a tapasztalatokban. És az is lehet, hogy az a pásztor nem ismerte a Biblia tanítását erről, és így nem tudta átvenni Isten ígéretét. Megmondta édesanyjának, hogy egyik gyermeke sem lesz beteg. Hála Istennek, nem is kapták meg. Hégen orvosi kiadásai mindössze abból álltak, hogy a gyermekei születésekor ki kellett fizetni a orvos vagy a szülésznőnek a költségét. Semmi több. Nem költött gyógyszerre, mert a szavait helyesen használta. A hívők orvosa dr. Názáreti, a gyógyszerünk az evangélium töblete, amelynek nincs mellékhatása. Záró igeként olvassuk el a Jób 22-28-at, és ezzel szeretnélek benneteket buzdítani arra, hogy hirdessétek ki a hiteteket.
Rendeld el, és meg lesz az néked, és a te útjaidon világosság fénylik.
Amen.
Amen.
Halleluja. Dicsérjük az Urat. Ezt a négy lépést írjátok a szívetek táblájára. Kimondani, megcselekedni, elfogadni, bizonyságot tenni. És ezzel a csekk ki van töltve. Hiszük, hogy a mai napon is növekedett a világosságunk, sőt, ráadásul az Úr Jézus egy kijelentést adott a mai tanítás során, egy teljesen frisset. Imádkozni fogunk, értetek? Közös imára hívlak benneteket.
Akkor imádkozzatok nyelveken, én megmondom a megvallást, amit kaptam az Úrtól. Drága mennyei Atyám, Jézus nevében jövünk eléd hálaadással, és hálát adunk neked, Uram, a gondoskodásodért, hálát adunk neked a védelmedért, hálát adunk, hogy a védőszárnyaiddal körülveszel bennünket, és megvédesz bennünket az ellenség tüzes nyilaitól, a bajtól, a veszedelemből. És Jézus nevében parancsolunk a lavináknak, földcsuszamlásoknak, hogy arra folyjanak, ahol nem veszélyeztetnek embereket. Hisszük, drága Szent Szellem, hogy visszatartod az embereket a veszélyes helyektől. A viszálykodás, lázadás, széthúzás helyett békességet és egységet szólítunk az emberek életébe. A szomorúság, keserűség, fájdalom helyett az örömnek olaját árasztjuk ki az emberek életébe. Hálát adunk neked, Uram, hogy a te békességed kiárad a földön és betölti az emberek szívét. Hálát adunk mindazokért, akik hűséggel kitartanak a szellemi családjunk mellett. Hálát adunk az egységért a keresztények szívében. Szólunk az elveszettekhez, ébredjetek! Halottak, keljetek fel egy új életre! Éljetek Krisztusban, járjatok Krisztusban, Jézus nevében! És az egységről egy megvallást szeretnék még elmondani. A mi szívünk egyé válik az Atya szívével. A mi szívünk együtt szeret az Atya szívével. A mi szívünk együtt dobban az Atya szívével. A mi szívünk egyet akar az Atya szívével. A mi szívünknek egy a terve, egy a célja az Atya szívével. A mi szívünk együtt indul meg, együtt könyörül az Atya szívével. A mi szívünk egyet gondol az Atya szívével. A mi szánk egyet szól az igével, Jézus nevében, ámen.
Amen.
Isten ereje őriz engem, az ellenségnek nincs bennem semmije. Megvan írva, Isten ereje őriz engem hitáltal az üdvösségre. Isten ereje őrzi a szellememet, lelkemet és testemet a teljes megváltás napjára. Az Úr világosságában elrendelem a szellemem, lelkem és testem, mindenkor engedelmeskedjen az igének, amely akarat megszentelt engem, szellemem, lelkem és testem, szentség az Úrnak, az ellenség nem érintheti azt. Csak annyit szeretnék még, hogy ahogy az Úr jelenlétét érzékeltem, kiáradt a békesség, az öröm, sűrű olaj és tűz.
Köszönjük az Úrnak az ő jelenlétét. Pár gondolatot szeretnék még veletek megosztani. Elsőként megköszönöm, hogy a gyülekezet imádkozik a pásztoráért. Mert ez megkönnyíti azt, hogy jobban halljak az Úrtól. Hát a Biblia tanítja, hogy imádkozni kell a vezetőkért is. Most nem csak a politikai vezetőkért, hanem a egyházi vezetőkért is. Mint írtam, meghozta a Szent Szellem a második változást az ima kérések területén. És több igei alátámasztása is van ennek. Ahogy írtam, a jövőben úgy csináljuk ezt, hogy alkalom elején akár egy kis cédulát ide tesztek, akár elmondjátok, vagy megírjátok Facebookon, többféle lehetőség van erre. Lényeg az, hogy itt legyenek, mert akkor a bevezető imába ezt becsatolom. Na most, a Szent Szellem arra világított rá, hogy több szó esett a problémákról, mint a megoldásról. Nem volt jó az egyensúly. És ezt helyre kell állítani, és a pásztor se vette észre, és belecsúsztunk ebbe a dologba. És ahogy a mai tanításban is hallottátok, és ahogy az Anna tanított az ima konferencián, hogy a problémának a ragozása semmi jót nem hoz, mert felnagyítja a problémát. Csökkenti a hitet, hogyha a panasz folyik. És van egy ószövetségi történet, és ezt már a szívemre adta az Úr, valószínűleg erről valamikor lesz egy tanítás. 2 Királyok 4-ben a 8-astól. Ott van a Sunemi asszony története. Ha kíváncsiak vagytok rá, elolvashatjátok. Egy dolgot emelnék ki belőle. Ennek az asszonynak meghalt az egyetlen fia. Ő még a férjének sem mondta meg. Tehát nehogy hitetlen szavakat szóljon. És elszaladt Isten emberéhez, Szamárháton. Útközben senkivel nem beszélt. Tehát ő a problémát Istenre vetette. Meg Isten emberére. És ez egy jó példa nekünk. És ha otthon imádkoztál érte, akkor itt már csak hálaadást kérjél. Mert talán a múlt heti tanításban volt benne, hogy igen, sem imádkozott a feleségét még egyszer a gyülekezetbe, az imakörbe, mert egyszer már otthon imádkozott érte. Tehát nem elzárkozni akarok az imakérések elől, hanem csak egy megfelelő isteni rendbe, egy isteni mederbe terelni. Az nagyon jó dolog, amikor egy dologért nem csak egy ember imádkozik, hanem 2-3, mert ha már ketten összeállnak, akkor már 10-szeres imaerő, ha 3-an, akkor 30-szoros, és így növekszik az imaerő. Ezt használjuk ki mindenképpen, és még egy előnye van ennek, hogy marad idő imádkozni az imakönyvből. Bizonságokat is meghallgatunk persze. Ha hiszek egy imájára, hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkéri, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem,
válaszolva a hívásodra,
eléd állok,
és
fennhangon
imádkozom.
A hiszek egy imájának
Pál apostol
szerinti változatát.
Hiszem, hogy Jézus
Istennek fia,
aki meghalt az én bűneimért,
és feltámadt a halálból,
az én megigazulásomért.
Én a Krisztusi utat választom,
és a szívemet megnyitom,
és átadom neked.
Megvallom,
hogy Jézusra megváltom,
gyógyítom és szabadítom,
a hittel elmondott imám által,
újjászülettem Krisztusban,
és így teljes megváltást,
üdvösséget nyertem.
Az ő szentvére
megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus,
az örök életemet.
Amen.
Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyújjon bennünk, szeretet töltsön bennünket, hadd lesz nekünk, Urunk, hadd legyünk testvéri szívbe, mindjárja legyen bennem, lobbant családra szívünket, szeretettel, áldásoddal megyünk innen el, néked énekelünk, boldog énekel, maradj mindig velünk, ha útra kerülünk, őriz életünk minden nap. Minden nap kísérünk, éjjel jó Uram, néked énekelünk, vidáman boldogan, maradj mindig velünk, ha útra kerülünk, őrizd életünk minden nap, minden nap.
Áldás az ő látunk! Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a mai alkalom során is közösségben lehettünk vele, és áldott hetet és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.